Természetesen, hogy az Isten akaratában fölfedezzük azt, hogy ő nem a tragédiánkat akarta, hanem hogy abból valami új, valami jó, valami tisztább dolog jöjjön ki az életünkben, ennek a fölismerése egy hosszú folyamat sokszor. Persze, nem azt akarom mondani, hogy az ember mindjárt ezt így csettintéssel látja. Nem, nagyon-nagyon sokszor ez egy folyamat, hogy én fölfedezem valamiben, hogy ez így volt a legjobb. Hogy Isten nekem ezáltal is a legjobbat akarja. Nem azáltal, hogy megtörtént valami, hanem hogy abból a történésből a legjobbat hozta ki nekem. Ennek a felismerése egy folyamat, első látásra nagyon nem mindig tűnik ez így. Első látásra. De ez egy teljesen emberi dolog, amikor azt mondjuk, hogy Uram, ez az érthetetlen, értelmetlen esemény, tragédia, ebből most mit lehet bármi jót is kihozni? Természetesen ez teljesen jogos érvünk és jogos érzelmünk. Ehhez tudnunk kell, hogy fölfedezni a nehézségben azt a legjobbat, amit Isten akarata abból ki akar hozni, az mindig egy út, az mindig egy folyamat, az idővel fokozatosan tud nekünk nyilvánvalóvá lenni és kinyílni. Nem biztos, hogy egy-két nap múlva, az sem biztos, hogy egy-két hónap múlva. Valakinek így, valakinek úgy. A fölfedezés útja viszont mégsem a fog összeszorított elviselés útja itt az ötödik lakásban, hanem a szeretetnek a következménye. Már én is azt akarom, amit Isten akar. Tehát éppen ezért, mivel Isten kapcsolatom stabil, ezért mondjuk egy engem ért nehézségben lehet időben egy picivel hamarabb fedezem föl azt, hogy ebből milyen jót lehet neki hozni. Mivel a vele való szeretet kapcsolatom már elmélyült. És lehet, hogy korábban mondjuk egy évre volt szükségem ahhoz, hogy felfedezzem egy eseményben, hogy abból nekem milyen jó származik. Most ebben a meghittebb Isten kapcsolatban lehet csak, nem tudom, 2-3 hónap alatt már felfedezem azt, hogy aha, ebből milyen jó származhat nekem. Látjuk, mivel már azt akarom, amit ő akar, Istenről tudom, hogy a nehézségeimből a legjobbat akarja kihozni, és az ötödik lakásban a lélek azt mondja, hogy ezt már én is akarom. Uram, tudom, mert ismerlek téged, hogy te vagy a szeretet. Tudom, hogy nem te akartad azt a tragédiát az életemben. Tudom, hogy te még ebből is a legjobbat akarod nekem kihozni, én is ezt akarom. És amikor már ezt mi is akarjuk, akkor sokkal könnyebbé válik ennek a fölfedezése. Például, amikor megtalálom a helyem az életben, ugye ezt mondtuk, megint ez a konkrét, mindenkire személyesen vonatkozó igazság, hogy van egy helyünk az életben. Rájövök, hogy ez Isten szerető akarata. Hogy ahol vagyok, amit csinálok, éppen az nem véletlen. És erre rájöhetünk, mondjuk még az előtt, hogy beleállunk ebbe a helybe az életünkben, de évtizedek után is rájöhetünk arra, hogy visszanézve, ja, ez Isten akarata volt, hogy én itt legyek. Pedig eddig azt hittem, hogy hát az életem tragédiája, hogy itt kell lennem és úgy kell lennem benne, de ahogy növekszik az Isten és az ember közötti szeretet, úgy jön rá valaki, akár visszanézve, hogy ez nem volt véletlen. Ahol én voltam, ahogy én ott voltam, akik között voltam, Isten engem lehet oda küldött. Ott neki egy feladatot bízott rám. Látjuk? Tehát föl lehet fedezni, hogy mi Isten szerető akarata az életünkben, a dolgunkat, a helyünket tekintve. Akár előre nézve, akár visszafelé nézve. Egyébként még egy zárójeles megjegyzés. Ugye ezt is lelkivezetésben sokat tapasztalom, meg sokat kérdezik, főleg ez a hivatás kereső emberek, hogy mi az Isten akarata az életemben. Keresem az Isten akaratát. Kutatjuk együtt az Isten akaratát. Persze ez nem csak hivatás keresésben van, ezt bármikor mondhatjuk, hogy keresem az ő akaratát. Na de hát, hum van az Isten akarata? Mert hát az Isten akarata, megint csak negatív istenkép, lehet nagyon ő elbújtatta valami bokor mögé, És azon szórakázik a Jóisten, hogy na most ezt akkor találd meg azt az ő akaratát. És az Isten akarata az olyan, mint egy ilyen boríték a bokor mögött. Nagy nehezen a szénakazalban, az erdőben megtalálom, és remegő kézzel fogom fölbontani, hogy ja, Jézus Mária, vajon ebben mi van? És akkor lehet az van benne, hogy nem nyert. Vagy valami az van benne, hogy jöjjön vissza a következő alkalom. Vagy az, hogy neked papnak kell lenned. Vagy neked nem tudom, mit kell csinálnod. És hát ez az ő akarata, ez van benne a borítékba, akkor ezt kell csinálni. Sokan így keresik az Isten akaratát. Hogy az valami tőlem távol álló dolog. Ez valahol távol van, és nekem kutakodni kell, és az Isten akarata, ugye megint az önkény, ő abba a borítékba azt ír, amit akar. Hát nem, de ő az Isten. Ha ő úgy határozott rólam, hogy nekem ezt kell csinálni, akkor én ezt fogom, mert az az ő akarata. Ha van kedvem hozzá,
ha nincs.
És hogyha az van beleírva, hogy mást kell csinálni, akkor azt fogom. Ha van kedvem hozzá, ha nincs, mert hát az életszentség az Isten akaratának a teljesítése, meg bla 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 bla. Na most ezek ugye mind negatív istenképből fakadó dolgok, mert megint azt föltételezi, hogy Isten akarata valami önkényes akarat, amely valami olyat akar, amit én nem. Tehát Isten hogyan akarhatna olyat, amit egyrészt nekem, amihez semmilyen kedvem nincs, amihez semmilyen tehetségem nincs, amihez semmilyen belső beállítódottságom nincs, amihez nekem semmilyen személyes kedvem és akaratom nem fűződik, Isten rámerőltetne valami olyat, amihez nekem semmi közöm, se tehetségem, se képességem, se kedvem, rámerőltetne valami ilyet? Dehogy erőltetne. Csak azért gondoljuk, hogy ránk erőltetne, mert negatív a róla való képünk. Azt hiszük, hogy ő egy zsarnok, aki mindent megtehet velünk, és le kell borulni, tiszteletbe kell tartani, amit ő mond. De ha megint abból indulunk ki, hogy Isten a szeretet, akkor nyilván ő nem fog nekem valami olyat akarni az életem konkrét helyével és dolgával kapcsolatban, ami tőlem totálisan távol áll. Sőt, ahogy erre egyik legnagyobb jezsuita mesterünk, Nemes Ödön atya, aki sajnos már elhunyt, de ő tanított bennünket, az Isten akarata benned rezonál azzal, aki a lelked legmélyén vagy, a képességeiddel, a tulajdonságaiddal. Magyarul, az Isten az ő akaratát, az ő szerető, ránk vonatkozó, személyesen ránk vonatkozó akaratát nem a bokor mögé tette valahol, hanem belénk helyezte. Isten szerető akarata teremtettségem első pillanatától kezdve bennem van. Na de hol van bennem? Nem biztos, hogy a rövid távú felszínen lévő érzéseimnek a szintjén van ez, mert ott sok minden lehet, hanem Isten akarata mivel egyezik meg, ezt is Nemes Ödön atya tanította nekünk, megegyezik a legtisztább, legmélyebb, leghitelesebb, hosszú távú vágyaimmal. A legtisztább, leghitelesebb, legmélyebb, hosszú távú vágyaimmal egyezik meg az Isten akarata. És ez tényleg, ez egyezik meg azzal, hogy ő a szeretet. Hogy ő a rám vonatkozó akaratát az én legmélyebb vágyaimba helyezte bele magyarul, amire én a leges, legmélyén vágyom a lelkemnek. Itt nem a felszínes vágyakról van szó, hogy mit akarok most éppen, mert a sok minden lehet, hanem azokról a legmélyebben lévő, és amikor ide mutatok így gyomorra, itt a zsigereinknél valahogy ott a legbelül lévő, legtisztább, legmélyebb, hosszú távú vágyak megegyeznek azzal, amit Isten az én életemre nézve akar. Ergo, amikor Isten akaratát keressük, hova kell belehallgatni? Bele kell hallgatni a legmélyebb vágyaimba. És megint az szokott lenni, hogy ettől szoktunk úgy félni, hogy júj, vajon mi lehet ott a legmélyebb vágyaimnál. Pedig ott van az, hogy Isten szerető akarata mi az én életemre. És nem 50%-osan, nem 60%-osan, hanem 100%-osan megegyezik Isten szerető akarata az én legmélyebb, legtisztább vágyaimmal. Magyarul abba kell belehallgatni ahhoz, hogy megértsem, hogy az ő szerető akarata micsoda. Mert ő nem fog valami olyat akarni, amihez nekünk nincsen vágyunk ott a lelkünk legmélyén. És ez az egyik, a második pedig a képességeink, a tehetségeink. Ez is arra mutat, hogy Isten amilyen képességet, tehetséget adott nekünk, az is már, nem azt akarom mondani, hogy eleve elrendel, tehát nem arról van szó, hogy én nem választhatom szabadon azt, amit Isten nekem akar, de valahogy a képességeim és tehetségeim által azért Isten irányba állít engem. Én eltérhetek tőle, mert szabad vagyok, de mégis a belém helyezett legmélyebb vágyakkal, a tehetségeimmel és a képességeimmel, amit ugye keresztény szóval úgy mondunk, hogy a karizmáimmal, amiket Isten adott, és ezt mindnyájunknak adta, már eleve beállított egy útra, hogy mi lehet az én életemben a dolgom, a hivatásom. Eltérhetek tőle persze. Tehát szabad vagyok arra, hogy eltérjek, mégis milyen jó ezt felfedezni, hogy amit úgy érzem, hogy a vágyaimnak, képességeimnek, tehetségeimnek megfelelően csinálok, az teljes mértékben megegyezik az ő akaratával, és itt lehet gondolni a leges-legegyszerűbb dolgokra is. Hogy én miben vagyok jó? És testvéreim, olyan ember nincsen, aki semmiben ne lenne jó. Olyan nincsen. Aki legalább egy icipici dologban ne lenne jó, és azt mondja, hogy én ezt már pedig meg tudom csinálni. Legyen az a legapróbb, leghétköznapi dolog, akkor is föl kell mindjártnak fedezni, hogy én miben vagyok jó. Olyan ember nincsen, aki mindenhez béna, és aki semmihez nem ért. Mindenki tud valami jót tenni. Mindenkinek van valamilyen képessége a jó, az persze, csak az szokott lenni, hogy azért nem kamatoztatjuk ezt, mert hát azt látjuk, hogy hát a másiké az jobb. A másiké az szebb, a másiké az nagyobb, a szomszéd fűje és nője mindig zöldebb úgyis, tehát teljesen mindegy, az enyém nem olyan, az enyém csak ilyen kis hétköznapi, a másiké az, az jaj, azt bárcsak olyan lehetnék, mint ő. És ezzel mit csinálunk? Nem kamatoztatjuk azt, ami nekünk van. Pedig az a másik, aki csodálsz, lehető neki halvány, lila segéd, fogalma nincs arról, amit te tudsz csinálni. Mert azt te tudod csinálni, azt meg ő tudja csinálni. Mindegy, hogy ez a kettő most milyen látványos, vagy milyen szép, vagy milyen rivaldafényben áll. Lényeg, hogy felfedezzük mindjárt azt, hogy egyénileg miben vagyunk jók. A képességeinket és a tehetségeinket, mert valamihez mindenkinek van valamilyen tehetsége. Ha csak te krumplit pucolni, de azt én pucolom a legjobban az ennap földkerekségen. Azt én csinálom azon, mert engem a emberfia meg nem ver abban. Ahogy én azt csinálom, mindenki jön, azt nézze meg. A legapróbb dolgokban is felfedezhetjük ezt, hogy mi az, amit én a legjobban tudok csinálni. A képességeinket és a tehetségeinket felfedezve, az én papságommal picit hasonlóképpen voltam, mert biztos ugye érzitek azt, hogy lehet a témából kifogyok, de a szóból sose, ahogy ezt szokták mondani. És ez egyébként az egész családomra jellemző, mint olyan. Tehát apukám, anyukám tanárok, és ugye nálunk a kommunikációban soha nem volt hiány. Tehát mi állandóan beszéltünk, máj napig úgy van, hogyha hazamegyünk, akkor beszélünk és beszélgetünk 24 órában. Tehát ez az egész família ilyen, és amikor a papi hivatás gondolata bennem úgy érlelődött, akkor valahogy nem volt nehéz arra rájönni, hogy na lehet ezt a bizonyos beszédképességet, hát ez ebbe az irányba is mutathat akár. És akkor ezt olyan jó volt felfedezni, hogy aha, ez nem véletlenül van, ennek van egy célja, van egy előremutató reménység benne, hogy ebből lehet valami, de mindnyájunk felfedezhetjük azt, hogy amiben jók vagyunk, ami a tehetségünk, és ha az megegyezik a hosszú távú vágyunkkal is, az teljes mértékben Isten akarata, és azzal szolgálhatunk másokat. Még akkor is, hogyha az a legapróbb dolog, akkor is mások javára lehetünk vele. Még egy gondolat, az Isten akaratával kapcsolatban, azt hiszem a mai alkalom már erről fog nagyjából szólni, de azért egy picit még megyünk tovább. Tehát az Isten akarata nyilván nem eleve elrendelés, ezt ugye az előbb mondtam, tehát nem arról van szó, hogyha ő valamit beléd helyezett, vágyat, képességeket, akkor azt le kell csinálni különben, ha nem választod. Akkor boldogtalan leszel. Ja, Istenem, mennyi ilyen mendemonda, meg ilyen legenda van, hogy kiugrott a kis papa szemináriumból, megnősült a pap, na és akkor utána mindjárt jött a betegség, meg mindjárt jött a szenvedés, mert a jó Isten nem berbottal, ugye? Ha már egyszer kiugrott abból a papságon, most már szenvedjen, Mert hát ugye nem az Isten akaratát teljesít. Vigyázzunk ezekkel, megint ezekkel az automata Isten képekkel. Nem arról van szó, hogyha én emberi gyengeségem miatt nem tudok 100%-osan az Isten akaratába élni, akkor onnantól kezdve, ha azt nem tudom, akkor ott már a sötétség országa van, én ott már soha nem leszek boldog. Mennyien sírám van, hogy jaj, a pap, aki kiugrott, hát ő hogy tud visszamenni a templomba, és amikor látja, hogy a másik misézik, akkor ő milyen fájdalmakat élhet át. Nem látunk bele a papnak a szívébe, vagy annak, aki kiugrott. Tehát lehet, hogy ő ezzel együtt tud élni. És az életében valamilyen szinten megtalálja a boldogságot. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy minden mindegy, hogy éljünk bármilyen hivatást, csak annyit, hogy nem arról van szó, hogy van a 100%-os utam, ami az Isten akarata, de ha attól emberi gyengeségből eltérek, ott már nem a 0%-os sötétség vár, hanem egy olyan élet, ami lehetett volna jobb is. Igen, lehetett volna jobb is, ha nem hagyom ott azt, amit Isten nekem szán. Ez igaz. De attól még nem jelenti azt, hogy én nem találok a magam módján ott egy kis boldogságot, meg ott egy kis elégedettséget, meg egy kis örömet, de igenis találhatok. Tehát azért vigyázzunk azzal, hogy, és ezért rettegnek sokan, akik a hivatásokat keresik, ha nem találom meg 100%-osan, ha emberi gyengeségből csak 80%-osan találom meg Isten akaratát, akkor az már nem jó, az már a sötétség, akkor ő engem büntetni fog, mert nem vagyok az ő akaratában. Azért ezt ne lássuk ilyen automata módon. Ha valamiért valakinek nem sikerül emberi gyengeségből ezt véghez vinni, Isten akkor se fogja őt elhagyni, akkor se fogja őt kevésbé szeretni, és az ő kis lehetőségeihez képest fogadni neki sok-sok örömet és boldogságot, és valahogy az életkényét ottan megszervezi neki a Jóisten, még akkor is, ha ő tudja, kisfiam, jobb lett volna, ha azon az úton maradsz, vagy azt választod. De azért, mert nem választottad, azért még nem vagy kárhozatra vetve, meg nem vagy elvetve, meg nem foglak ezért büntetni, hanem akkor ott hozok neked össze valamit. Hát ez mint egy szülőnek, akinek a gyereke élete félresiklott, nem? Nem biztos, hogy a gyerek azt csinálja, amit én a legjobban szerettem volna, lehet más csinál, lehet az élete nem is olyan jó, mint amilyen lehetett volna, de azért próbáljuk neki összehozni azt, amit még ebből az állapotból valahogy neki ugye össze lehet eszkábálni. Utolsó gondolat, az Isten akaratával ne terrorizáljuk egymást. Az Isten akaratával ne terrorizáljuk egymást. Ez megtörténhet, szerzetes rendekben ez az egyik, főleg régen, de akár még most is megtörténhet, ez egyik ilyen legpusztítóbb gépfegyver a szerzetesek kezében, főleg előjáró kezében lehet vagy lehetett ez, hogy ez az Isten akarata. És hogyha ezt nem csinálod, akkor itt ebből nagyon-nagyon nagy bajok lesznek. Tehát az Isten akaratát, bocsánat, az együtt keressük. Tehát Isten akaratát együtt fedezzük fel, és ne legitimizáljuk, ne hitelesítsük Isten akarata címszóval a magunk romlott és önző akaratát. De ez meg szokott itt történni, hogy Isten akaratára így hivatkozunk, de ilyen nagyon könnyen, ilyen puffogtat, hogy ez az ő akarata, és ezt kell tenni, amikor a picit mögé nézünk, rájövünk, hogy ez csupán a mi önző és egoista akaratunk, és hitelesítjük azzal, hogy erre rápecsételjük az Isten akarata, amikor az Isten se meg se kérdeztük erről, se egy pici megkülönböztetés nem végeztünk, hogy vajon az ő akarata valahol mi lehet. Tehát ne terrorizáljuk egymást olyan könnyen azzal, hogy Isten akarata most ez. Hát keressük együtt az Isten akaratát, különböztessük meg. Ez nem olyan, hogy bedobom a 100 forintot, és kijön a kávé, az Isten akarata kávé a pohárba. Kijön, és akkor ez most már biztos, hogy az. Meg kell különböztetni, és vigyázni kell. Na akkor még a végére, 13. pontnál tartunk, az 5. lakás 2. fejezetében. Azt mondja, látjátok tehát, mit tesz itt a mi Istenünk, hogy ez a lélek az övének ismerje el magát. Abból ad, amije van. Azaz, aminek az ő fia, ami az ő fiának volt ebben az életben. Adhat-e ennél nagyobb kegyelmet nekünk? Jézust idézi, vágyva vágytam. De hát hogyan, Uram? Nem rémlett föl előtted a gyötrelmes halál, amelyet oly nagy fájdalommal és rettenettel kellett elszenvedned? Jézus felel, nem. Mert nagy szeretetem és vágyam, hogy a lelkek megmeneküljenek, összehasonlíthatatlanul felülmúlja ezeket a fájdalmakat. Mit mond itt? Az Isten akaratával való egyesülés, azaz, a kölcsönös egymáshoz tartozás gyümölcse az, amit már a hernyó-pillangó képrendszer után is láttunk, együttműködés Jézussal mások érdekében. Megint itt van az, hogy aki az Isten akaratával valóban egységben van, és valóban éli ezt az intimitást Jézussal, az nem csak önmagára fog gondolni, hanem elkezd másokra is gondolni. Fontos lesz neki, hogy mi van a másikkal, de most már nem önző motivációk miatt, nem irigykedésből, hanem a másiknak a valódi hosszú távú java miatt kezd el aggódni, hogy mi van azzal a másikkal. Ahogy itt Jézus neki mondja, Teréznek, hogy az ő szeretete és vágya, hogy a lelkek megmeneküljenek, az még felülmúlta az ő kínszenvedésének a fájdalmait. Mit jelent ez? És ugye Teréz itt azzal kezdi, hogy az Isten nekünk abból ad, ami az ő fiának volt ebben az életben, tehát az ötödik lakás egyik gyümölcse az együttműködés Jézussal a megváltásban. Együttműködés ővele a megváltásban, a lelkeknek a megmentésében, de most ez, ha ilyen nagy, misztikus szónak tűnik, hogy együttműködés a megváltásban, ez megint csak egy egyszerű dolgot jelent, ugyanazt a lelki termékenységet, amit a múltkor már említettünk, hogy ez a lélek már nem csak magára gondol, hanem másokra is. Nem csak magára gondol, hanem másokra is. És együttműködik Jézussal a megváltásban, a lelkek megmentése érdekében, na de hogyan, itt kell megállni. Mert itt már is valakinek ijesztő lehet, hogy jaj, nekem mit kell csinálni ahhoz, hogy Jézussal együttműködjek a megváltásban? Ezt most hogy kell? Meg hát a lelkek megmentése. Hű, Szűz Márián, mit kell, hogy kell ezt csinálni? Vigyázzunk az ilyen lelkiéleti, ilyen óvodás félcmunkákban, ilyen mindenféle lelki meg látomásos könyvekben azért van ilyen, hogy mentsük meg a lelkeket. Van is egy ilyen, hogy lélekmentő füzetek sorozat. Millió füzet. Miről szól? Arról szól, hogyha ezt az imát elmondod meg, azt az imát elmondod meg, amaz, ennyit böjtölsz meg, annyit, akkor a lelkecskék kiszabadulnak a tisztítóhelyről, és megtér mindenki körülötted, és most akkor csodálatos lesz ez a világ, hogyha te megfelelő imákat és böjtöket végzel, akkor körülötted megtérések lesznek. Hát, ha ez ilyen egyszerűen menne, akkor az szerintem ne, szerintem, tehát azok a lelkek, akik ezeket a imafüzeteket mind végigmondják a többiek üdvösségért, már 4 világegyetemnek meg kellett volna térni, ha ez igaz lenne. De ez éppen ezért, látjuk, hogy ez megint az automata Isten kép, és ez nem az Isten az evangéliumból, hanem ez az automata gépisten, akinek ha befizetem a megfelelő imát és a megfelelő böjtöt, akkor majd megtérnek az emberek körülöttem, meg a tisztító helyről kijönnek. Ez nem a lélekmentés, ez a lélekmentésnek a karikatúrája. Ennek semmi köze a lélekmentéshez, de sokan ugye mondják, atya, az volt itten eddig a baj, hogy nem a megfelelő imát mondtuk a lelkekért, mert én most elhoztam, ezt tessék kiadni 5000 példányban, mindenki vegye meg, mert ebbe van az az ima, amit ha elmondunk most már biztos, hogy meg fognak térni az
és
emberek.
Küld tovább.
És küld tovább, 10 embernek különben lesújtam én.
Igen.
Ugye? Emlék, megvan ez a műfaj. Ugye mindenki találkozik ezzel a műfajjal. És ugye, hogy az volt a baj, hogy nem ezt a szöveget mondtuk, és a Jóisten pedig ült a babérjain, hogy nem tudjátok a kódot, kis bűnösök. Na, majd, hogyha azt mondjátok a jó jelszót, akkor majd én kiszabadítom a lelkeket. 2000 évig itt röhögtem rajtatok, hogy nem tudjátok, mit kell mondani. Nem mondom én meg nektek, majd valaki megmondja. Na és akkor most ezt valaki kitalált, hogy ezt az imát kell mondani, és akkor megtér mindenki. Tehát ez a humor herold, tehát tényleg, és ebben ám papok hisznek, bocsánat, nem csak hívők, tehát ebben papok is hisznek, hogy ilyeneket kell mondani, ezeket kell csinálni, és osztogatjuk a 36 000 féle rózsafüzér meg imádság szöveget, ezt kell mondani. Nagyon könnyű lenne az élet, ha ez egész annyiból állna, hogy imákat kell mondani ahhoz, hogy mások megtérjenek. És ez egy automata Isten képet feltételez. Tehát a lelkek megmentése, az együttműködés a megváltásban nem bizonyos imák és gyakorlatok végzését jelenti, hanem a Krisztussal való egyre inkább mélyülő egymáshoz tartozás következményeképpen ez a lélek megint itt mit fog csinálni, az ötödik lakásban már előkerült, de itt még egyszer kiemelem, elkezd vonzani. Csak a vonzás ment meg embereket. Csak a vonzás által térhetnek meg az emberek körülöttünk, de ezt már Jézus megmondta, legyetek só és világosság. Hogy jó tetteiteket látva dicsérjék mennyei atyátokat. Ez az egyetlen módja annak, hogy megtérések legyenek körülöttünk, és hogy működik tehát közre ez a lélek a megváltásba Jézussal? Semmit nem csinál valami pluszt. Mit csinál? Éli a vele való, az Istennel való kapcsolatát, ebből gyümölcsözőleg teszi a jót, persze hibázik is néha, de próbálja tenni a jót, amit csak tehet, és ez egy olyan vonzó erő, amely által a világ, az emberek fölkapják a fejüket, hogy na, ez az ember miért cselekszik másképpen, miért gondolkodik másképpen, miért áll másképp a dolgokhoz, mint mások. És mikor fölkél bennük ez a kíváncsiság, jaj, ez Ferenc pápa most mondta a papoknak a héten, hogy amikor kérdezték tőle, hogy hogy kell evangelizálni, hogy a Szent Atya mi a titka magának, azt kérdezték tőle. Azt mondja, hogy Benedek pápát idézi, az egyház nem prozelitizmus, azaz nem erőszakos térítés által terjed, hanem vonzás által. És azt mondja, hogy hogy kell vonzani? Úgy kell vonzani, hogy élem a Jézussal való életemet, ebből fakadólag teszem a jót, nem kell megszólalnom Istenről. Ott, ahol vagyok, teszem a jót, amit csak tudok tenni, és ezáltal, így mondta Ferenc pápa, felkelthetem az emberekben a kíváncsiságot. Ezt a szót hozta be. Gyönyörű. Fölkeltem a kíváncsiságot, hogy a munkahelyen vagy a családban valaki egyszerűen kíváncsi lesz, hogy figyelj már, hát ez most mi a manó ez itten, hogy te most nem úgy reagálsz, mint régen, vagy te most ezt másképp csinálod, mint régen, vagy amit te most jót teszel, és tudom, hogy neked is vannak az életedben szenvedések, nehézségek, mégsem ugyanúgy éled ezt át, mint mások, van benned valami plusz, valami béke, valami megfoghatatlan, mi ez? És ekkor nyílhat meg a mi szánk, mondván, hogy aha, hogy nekünk a Jézussal való kapcsolat a titkunk. Csak a kíváncsiság fölkeltése által jöhet ez a bizonyos vonzás. Na és ahol ezt mondjuk pontosan, a lelkek megmentése, a Jézussal való együttműködés, a megváltásban való együttműködés, csupán ennyi, semmilyen hókusz-pókusz. Élem Jézussal a kapcsolatomat, és csöndesen teszem a jót. Teszem a dolgom, csinálom azt, amit kell, ami az életem, ahol éppen vagyok, amit éppen tenni tudok. És ez fölkelti az érdeklődést. Ez vonz. Kis Szent Terét is ebben találta meg a maga evangelizációjának a mottóját. Az Énekek énekében talált ő rá erre, amikor az Énekek énekében azt írja, hogy vonz engem, és a többiek futni fognak keneteid illata után. És Kis Szent Teréz azt mondja, hogy Jézus, rájöttem, mit kell csinálnom ahhoz, hogy én klauzúrás apácaként, de ez bármikünkre igaz lehet, vonzam magamhoz az embereket, hogy megtérítsem őket neked, de nekem egy dolgot kell csinálni, egyre közelebb mennem feléd. Hogyha én egyre közelebb jutok feléd, akkor az olyan vonzó erőt fog kifejteni, annak olyan illata lesz idézőjelben, amely által a többiek majd futni fognak a te keneteid illata után. Nincs más dolgom, mint feléd menni, mert hogyha ez a feléd való menetel hiteles, akkor ez úgy is automatikusan vonzó lesz, nem kell hozzá semmi hókusz-pókusz csinálnom, és ez a vonzás kelti föl másokban az érdeklődést, a kíváncsiságot, és így ismertethetem őket meg Jézussal. Ez a megváltásban való együttműködés. Ez a lelkek megmentése. No, hát akkor el is telt az időnk a mai napra, és akkor a következő alkalommal évadzáróra fogunk összejönni, de akkor ugye még találkozunk 23-án. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.